Kérem szépen, a múlt héten mechanizmusok dinamikai vizsgálatával kezdtünk el foglalkozni, és már csináltunk is egy egyszerű példát egy forgattyús mechanizmus teljes erőjátékára. Nézzük meg most újra ezt a forgattyús mechanizmust, egy kicsit bonyolítva a problémát, nevezetesen azzal, hogy figyelembe veszünk tehetetlenségi erőket is. Tehát második példa. Forgattyús mechanizmus, és itt tehetetlenségi erőket is figyelembe veszünk. Rajzoljuk meg a mechanizmust egy hasonló helyzetben, mint ahogy az előző óra végén is megtettük ezt. Tehát a szerkezetünk az így néz ki. Szokásos módon jelöljük be a tagokat és a kényszereket. Az állványt nullával jelöljük. B, C és D pedig a kényszerek. És terhelés, itt a hármas tagon működik, egy F nagyságú erő terheli ezt a mechanizmust. Tehát a kérdés az lesz, hogyha ismert ez az F erő, akkor mekkora nyomatékkal tudjuk egyensúlyozni ezt a mechanizmust. Egész pontosan még azt is gondoljuk, hogy elvégeztük a mechanizmusnak a kinematikai vizsgálatát, és a kinematikai vizsgálatnak az lett az eredménye, hogy itt a kettes tagon egy T2 nagyságú tehetetlenségi erő lép fel, és ezt a T2 nagyságú tehetetlenségi erőt is ismerjük. Tehát a kiindulásunk az, hogy ismerjük a mechanizmusnak a méreteit, a szerkezeti kialakítását, ismerjük a helyzetét, és feltételezzük azt, hogy ismerjük a kinematikai viszonyokat is. A kinematikai viszonyokon itt most egy sebességállapotot és gyorsulás állapotot is értünk. Tehát sebesség és gyorsulás állapotot is értünk. És feladat a teljes erőjátéknak a megrajzolása, vagy a meghatározása, tehát minden, tehát a szerkezet egyensúlyt, dinamikus egyensúlyt tartó nyomatéknak a meghatározása, illetőleg tehát ennek az M01 nyomatéknak a meghatározása, úgy, hogy közben az összes belső erőt is meghatározunk. Most itt szó volt arról, hogy tehetetlenségi erőket is figyelembe veszünk. Ez a tehetetlenségi erők figyelembevétele, ez azt jelenti, hogy feltételezi azt, hogy elvégeztük a kettes rúdnak, vagy a hajtórúdnak a tömegpontrendszerrel történő helyettesítését, meghatároztuk valamennyi tömegpontnak a gyorsulását, és így módon tudjuk előállítani, tehát a gyorsulások és a helyettesítő tömegpontok tömegének az ismeretében tudjuk előállítani ezt a T2 tömegerőt. Tehát az adott mellé még fel kell írni azt, hogy ismert a terhelés is, és a terhelés két részből állónak gondoljuk, az F külső erőnek és a járásból származó T2 tehetetlenségi erőnek a ismereténél gondolunk arra, tehát ezeket tekintjük ismertnek ahhoz, hogy a terhelésre elmondhassuk, hogy a terhelés ismert. Tehát az előző feladathoz annyit bonyolítottunk, hogy itt a kettes rúdon megjelent egy plusz erő, és ennek következtében a kettes rúdra, a hajtórúdra a dinamikai vizsgálatnál azt tudjuk megállapítani, hogy nem csak két erő hat a B és a C csuklópontok, hanem még hat rá ez a T2 erő is. Tehát nézzük meg a teljes erőjátékot. Tehát kérném szépen itt a tehetetlenség erő kezelésénél bevetettük tehát a Dalambar elvet, azt mondtuk, hogy a dinamikai feladatot visszavezet, nem mondjuk azt, hogy kvázi statikus esetet vizsgálunk, mert kvázi statikus esetnél azt mondanánk, hogy a tehetetlenségi erőkkel nem foglalkozunk. Foglalkozunk a tehetetlenségi erőkkel, de a tehetetlenségi erők bevezetésével lényegében a dinamikai feladatot oldjuk meg. Tehát figyelembe vesszük azt, hogy a járásból, a sebességekből, egészen pontosan a gyorsulásokból is adódnak a szerkezetre erőhatások, de a Dalambert elv lehetővé teszi, hogy ezeket úgy vegyük figyelembe, mint hogyha egy statikai feladatot kellene megoldanunk. Tehát akkor nézzük, hogy mit is tudunk az egyes szerkezeti elemekről, tehát azt mondjuk, most a Dalambert-elvet alkalmazva, hogy továbbra is az egész szerkezetnek, meg az egyes szerkezeti elemeknek egyensúlyba kell lenni. Nézzük meg, hogy mit tudunk erről az egyensúlyról, illetőleg mit tudunk az erőkről. Hát vizsgáljuk meg a hármas tagnak az egyensúlyát. Tehát a hármas tagról tudjuk azt, hogy erre működik az F erő. Feltételezzük még azt, hogy nincsen surlódás, tehát surlódásmentes esetet vizsgálunk továbbra is. Az, hogy nincsen surlódás, az azt jelenti, hogy a csúszkavezetékről átadódó erő az merőleges lesz a csúszkavezetékre. Most egészen biztos az, hogy a kettesről a hármasra átadódó erő az átmegy a csuklóponton. Ennek következtében, mivel az F erő is átmegy a csuklóponton, ezért a támasztó erőnek is át kell menni a csuklóponton. Tehát ennek a merőleges támasztó erőnek is át kell menni a csuklóponton. Viszont az a bajunk, hogy mivel, ha külön megvizsgáljuk a kettes-hármas rudat, mivel működik egy T2 erő erre a kettes rúdra, nem tudjuk azt mondani, hogy kérném szépen ebbe a C csuklópontban átadódó erő az a B és a C csuklópontot összekötő egyenes erőnek a hatásonul a B és a C csuklópontot összekötő egyenes lesz. Tehát itt ennél a hármas vizsgálatánál, illetőleg a kettes vizsgálatánál nem tudjuk megmondani az alfa 2-3-at, tehát a kettesről a hármasra átadódó erő hatásvonalának az irányát. Tehát az, hogy az alfa 2-3-at nem tudjuk, ez arra az esetre érvényes, amikor külön vizsgáljuk a hármast, illetőleg külön vizsgáljuk a kettes rudat. Na most, hogyha ezzel nem boldogulunk, akkor valami más kell csinálnunk, tehát akkor próbálkozunk meg azzal, hogy együtt vizsgáljuk a kettes és a hármas rudat. Tehát itt külön vizsgáltuk a hármasat. Hogyha a hármasat vizsgáljuk, akkor azt mondhatjuk, hogy az F-hez hozzá kell adni az F0-3-at, meg hozzá kell adni az F2-3-at, és ennek a három erőnek kell egyensúlyt alkotnia. Probléma az F2-3-mal van, mert csak azt tudjuk, hogy a hatásvonal átmegy a C csuklóponton, de nem tudjuk a hatásvonal irányát. Most a helyzet az, hogyha a kettesnek az egyensúlyát vizsgálnánk, akkor pedig azt írhatnánk fel, hogy T2 plusz F1 2 plusz F3 2 egyenlő nullával. A T2-t ismerjük, de az F1 2-ről meg az F3 2-ről nem tudunk semmit, csak annyit tudunk róluk, hogy átmennek a csuklóponton. De egyiknek se tudjuk az irányát. Hogyha tudnánk egyiknek az irányát, akkor már ezt az egyenletet tudnánk használni. Tehát kérem szépen, itt látszik az, hogy ez az út miért nem járható. Ezért egy másik utat kell választanunk, tehát válasszuk azt az utat, hogy együttesen vizsgáljuk a kettes és a hármas szerkezeti elemet. Rajzoljuk be ide, amit ismerünk, tehát ismerjük az F-et és a T2-t. Most, hogyha ez így van, akkor vegyük számba, hogy erre a kettőre együttesen milyen erők hatnak. Tehát 6 az F erő, 6 a T2 erő, 6 egy egyesről átadódó erő, meg 6 a kettesre, meg 6 az állványról a hármasra átadódó erő, az F03. Tehát a két tag együttes vizsgálatának ez az eredménye, hogy erre a két szerkezeti elemre ezek a külső erők hatnak. És gondoljuk meg, hogy mi az, amit tudunk. Hát tudjuk az F-et és a T-t, az F-nek és a T-nek az eredőjét meg tudjuk határozni. Az F-nek és a T-nek az eredőjének a hatásvonala biztos, hogy át kell menjen az F hatásvonalának és a T2 hatásvonalának a meccéspontján. És hogy ez mekkora lesz, azt pedig az erőábrában tudjuk megszerkeszteni. Tehát külön ismerjük az F-et és külön ismerjük a T-t is. Tehát mondhatjuk azt, hogy az F-hez az erőábrában hozzáadjuk a T2-t. Tehát az F plusz T2 rendelkezésünkre áll. Mondhatjuk ezt, hogy ezt megkülönböztetésül jelöljük szaggatottal, és nevezzük el eredő erőnek. Tehát ez az eredő erő, ez az ismert F és ismert T2 erőnek a T2 erőnek az eredője, és biztos, hogy ez az eredő hatásvonal, tehát átmegy ez a hatásvonalak meccéspontján, és párhuzamos az ottani szaggatott vonallal. Tehát ezen a ponton át egy szaggatott vonalat kell berajzolnunk. Tehát ez lesz az alfa eredő, tehát az eredő erőnek a hatásvonalának az elhelyezkedése a síkon. Na most, hogyha ezt elvégeztük ennek az eredőnek az előállítását, akkor már látjuk, hogy három erő egyensúlyáról van szó. Biztosak vagyunk abba a hármas tagnak a vizsgálatánál, hogy az állványról a hármasra átadódó erő egyrészt merőleges, a csúszkavezetékre másrészt át kell, hogy menjen a csuklóponton, tehát be tudjuk rajzolni az alfa 03-nak a hatásvonalát is. És mivel ez a három erő, tehát az eredőerő, meg az F1-2, meg az F03 egyensúlyerőrendszert kell, hogy alkosson, ezért az F1-2 hatásvonalnak is át kell menni, tehát az alfa 1-2 hatásvonalnak is át kell menni ezen a ponton. Tehát ez pedig lesz az alfa 1-2 hatásvonal. Tehát ezzel a két hatásvonalon kell párhuzamost húznunk. Tehát párhuzamost kell húznunk az eredő végpontjából az alfa 03-mal, illetőleg párhuzamost kell húznunk az alfa, tehát ez az F eredő, párhuzamost kell húznunk az alfa 1-2-vel. Tehát ez az alfa 1-2-vel párhuzamos egyenes. Hát az eredőt pedig a szakadott vonallal azonosítottuk. Tehát itt adódik ki az F03, illetőleg itt adódik ki az F12. Most, hogyha az F1-2 rendelkezésünkre áll, akkor mehetünk tovább, és megvizsgálhatjuk az egyes rúdnak az egyensúlyát. Tehát vizsgáljuk meg az egyes rúdnak az egyensúlyát. Az egyes rúdnak az egyensúlya. Itt ezen az ábrán meg tudtuk mondani, hogy milyen irányú, vagy mi a hatásvonal az F1-2-nek. Tehát ide be tudtuk rajzolni az alfa-1-2 hatásvonalat. Látjuk azt is, hogy az egyesről a kettesről egy ilyen lefelé mutató erő hat. Tehát akkor a kettesről az egyesre egy ezzel ellentétes erőnek kell működnie. Tehát itt lesz egy F2-1 erő. Az F2-1-ről tudjuk, hogy az mínusz F1-2-vel egyenlő. Erre a hajtórudra, hogy az egyensúly fönnálljon, még a másik csuklópontban adódik át erő, hogy az egyensúly fönnálljon, ennek az erőnek párhuzamosnak, azonos nagyságúnak és ellentétes irányúnak kell lenni, mint az F2-1, de ez a két erő így egy erőpárt alkot, tehát az egyensúlynak az egyik feltétele az, hogy az F2-1 meg az F0-1-nek az eredője nulla legyen. A másik feltétel pedig az, hogy egy tetszőleges pontra, vagy egy tetszőleges mozgás síkjára, merőleges tengelyre számított nyomatéknak is meg kell egyezniük. Tehát itt akkor most van egy nyomatékunk, ami az óramutató járásával ellentétesen forgat. Ezt egy óramutató járásával megegyező nyomatékkal tudjuk egyensúlyozni. Ez lesz az M01 nyomaték. Hogyha ezt mondjuk T1-en jelöljük az egyes hajtókarra ható erők hatásvonalának merőleges távolságát, akkor az M01 egyenlő lesz T1 szorozva F1-2-vel, és az irányát pedig már korábban tisztáztuk. Tehát ezzel akár azt is mondhatnánk, hogy a feladatot megoldottuk, egy dolgot viszont még nem tudunk, nem tudjuk a kettesről a hármasra átadódó erőt. Nézzük meg, hogy a kettesről a hármasra átadódó erőt hogyan tudjuk meghatározni. Ehhez most már megint a kettesnek kell vizsgálni külön az egyensúlyát. Tehát vizsgáljuk meg külön a kettes rúdnak az egyensúlyát. Tehát kettes rúd egyensúlyát vizsgáljuk meg. Az előzőekből, tehát tudjuk a T2-nek a hatásvonalát, ezt jelölhetjük volna az előbb akár alfa-2-vel is, tehát ez az alfa-2 a T2 erőnek a hatásvonala. A 2-3-as egyensúlyából tudjuk azt, hogy milyen az alfa-1-2, tehát milyen az egyesről a 2-esre átadódó erőnek a hatásvonala, ezt berajzolhatjuk az ábrába. Tehát ez az alfa-1-2. És van még egy erő, ami a C ponton adódik át, ugyanis erre a 2-esre összesen 3 erő adódik, a T2, az F1-2, meg az F3-2. Ennek a három erőnek kell egyensúlyt alkotnia. Tudjuk a T2-t, nagyságát, hatásvonalát, tudjuk az F1-2-nek a hatásvonalát is, igaz, most már tudjuk a nagyságát is. Egészen biztos az, hogy a harmadik erő hatásvonalának át kell menni ezen a meccésponton, tehát itt van az alfa 3-2. És akkor megrajzolhatjuk az ennek megfelelő vektor háromszöget, tehát ehhez fel kell rajzolnunk külön a T2-t, ezt ismerjük, T2-t. Fel kell rajzolnunk az F2-1-et, ezt is ismerjük. Ez az F2-1. Tehát itt akkor ezt most ellentétesen kellene mérnünk. Ez az F2-1. És ez pedig a T2. És a harmadik hatásvonallal kellene párhuzamost húznunk. Nem F2-1-ről van szó, tehát itt ez tévedés volt. F1-2. Tehát ezt a vektoregyenletet kell itt nézni, tehát F1-2-ről van szó. Tehát itt a vektor ábránál egy rossz irányú erőt vettem föl. Tehát ez a T2, ez meg az F1-2, és tulajdonképpen ez ellenőrzésre is ad lehetőséget, mert az eredményként kiadódó erőnek, ennek az erőnek a hatásvonala meg párhuzamos kell, hogy legyen ezzel a hatásvonallal, amit a szerkezet ábrán is kiadódott. Tehát ez az F3-2, és ezzel jutottunk el odáig, hogy minden erőt, minden belső erőt tudunk, illetőleg tudjuk azt a nyomatékot, amivel egyensúlyozni lehet a külső terhelést. Kérem szépen, menjünk tovább, és nézzünk meg néhány bonyolultabb mechanizmust, kvázistatikus és surlódásmentes esetre. Tehát további példákat oldunk meg teljes erőjátékra. Tehát egy bonyolultabb szerkezet, hát ez éppen most a kulisszás hajtómű lesz. És teljes erőjátékot fogunk elvégezni. Feltételezve azt, hogy kvázistatikus vizsgálat, tehát nem játszanak szerepet a tömegerők, és surlódásmentes az eset. Nyilván surlódásmentes eset a valóságban nincsen, itt feltételezzük azt, hogy a szerkezetben az érintkezésnél elég jó kenés van ahhoz, hogy mondhassuk azt, hogy a surlódásról el tudunk tekinteni. Tehát rajzoljuk meg a kulisszás hajtóműnek a vázlatát, mechanikai modelljét. Tehát maga a szerkezet így néz ki, és ezt a felrajzott helyzetet vizsgáljuk. jelöljük be a tagokat és a kényszereket, állványt nullával jelöljük, a tagokat pedig rendre egyessel, kettessel, hármassal, négyessel és ötössel. Jelöljük be a kényszereket is. A, B, C, D, E, F és G legyenek a kényszerek. És mondjuk azt, hogy kérném szépen, ismerős vagy ismert ez az F erő a szerkezeten, ami a szerszámra működik, a megmunkálandó darabról. Tehát ez tulajdonképpen a forgácsoló erőnek a mínusz egyszerese. És kérdés az, hogy mekkora meghajtást kell alkalmaznunk abban az esetben, vagy mekkora nyomatékkal tudjuk ezt a forgácsolást elvégezni, hogyha a surlódásoktól eltekintünk, illetőleg, hogyha nem veszük figyelembe a tehetetlenségi erőket. Tehát nyilván ez az ideális eset, tehát ez a nyomaték, amit itt megkapunk, ez lesz a minimális nyomaték. Tehát ennél csak nagyobb, tehát ennél biztos, hogy a valóságban nagyobb nyomatékot kell tudnunk produkálni a meghajtó motorra, tehát az M01, ami kérdéses lesz. De azért vegyük sorra, hogy mit tudunk, és mi is a feladat. Tehát adott a szerkezeti kialakítás. Adottak a méretek. Adott a helyzet. És adott a terhelés. Terhelésnél ezt az egyetlen egy, azt gondoljuk, hogy csak ezt a forgácsoló erőt kell produkálnunk. És feladat annak a nyomatéknak a meghatározása, amivel ezt a forgácsoló erőt létre tudjuk hozni ezen a szerkezeten, feltételezve azt, hogy a tehetetlenségi erőket elhanyagoljuk, és feltételezve azt, hogy a surlódást elhanyagoljuk. Kérném szépen, dinamikai vizsgálatot általában azon a tagon szokás elkezdeni, amely tagon rendelkezésre áll valamiféle ismert terhelés. Tehát ismert terhelés az ötös tagon áll rendelkezésre, tehát az ötös tagnak az egyensúlyát kell első lépésben megvizsgálnunk. Az ötös tagra hat az ismert F erő, hat rá a csúszkavezetékről egy F05-ös erő, és hat rá a négyes kis tagról egy F45-ös erő. Tehát ez a három erő az, ami az ötös szerkezeti elemen, mondhatnánk azt is, hogy ez a szerkezetnek a kos része, erre működik. Tehát ez az ötös, ez meg a négyes. Gondoljuk végig, hogy mit tudunk ezekről az erőkről. Tehát az F-et, azt tudjuk a hatásvonalát is, tudjuk a nagyságát is, mindent tudunk róla. Tudjuk az F05-ről, hogy annak merőlegesnek kell lenni a csúszkavezetékre, de önmagában azt nem tudjuk, hogy ez a csúszkavezetéken megoszló erőnek hol van az eredője. Tehát az F05, ez egy lényegében a csúszkavezeték mentén megoszló erőrendszernek az eredő ereje. Az, hogy ez hol van, azt abból tudjuk kideríteni, hogyha tudjuk az F45-öt. Az F45-ről tudjuk azt, hogy a csuklóponton adódik át, de ahhoz, hogy milyen irányú, ahhoz meg kell vizsgálnunk a négyesnek az egyensúlyát. Tehát a négyes egyensúlyát, ez az F pont, ez az E pont. Ha a négyesnek vizsgáljuk az egyensúlyát, akkor azt mondhatjuk, hogy a négyesre átadódik egy erő a hármasról, meg átadódik egy erő az ötösről. Tehát a négyesen két erő tart egyensúlyt, két erő akkor van egyensúlyban, hogyha a nagyságuk megegyezik, irányuk ellentétes, és a hatásvonaluk az pedig azonos. Tehát a négyes egyensúlyából adódik ki az alfa 3-4 ami azonos az alfa 4-5-tel. Ez nem 5-0, hanem 5-4 nyilvánvalóan. Tehát itt a 4-esre ható erőknek az egyensúlyát írtuk fel. Az alfa 3-4 azonos az alfa 4-5-tel. Ezt felrajzolhatjuk az ötös egyensúlyának a vizsgálatához is. Tehát ez lesz az alfa 4 ötös erőnek a hatásvonala. Ez a három erő, tehát az F, az M05 és az F45 úgy lesz egyensúlyban, hogyha hatásvonalik metszik egymást, tehát tudjuk az F-nek a hatásvonalát, tudjuk az F45-nek a hatásvonalát, biztos az, hogy a csúszka vezetékről átadódó erő hatásvonala ez az F, ez lesz ez az F, ez az alfa 05-ös. Tehát a 4-es egyensúlyából tudtuk azt megmondani, végül is, hogy a csúszka vezetékről átadódó erőnek az eredője hol kell, hogy legyen. Ezt figyelembe véve meg tudjuk rajzolni az ötös tag egyensúlyának megfelelő erő ábrát. Tehát az ötös egyensúlyának megfelelő, ötös egyensúlyát kifejező erőábrát. Tehát ehhez abból kell kiindulnunk, hogy tudjuk az F erőt, ez kiinduló adat a feladatnál. Tehát tudjuk az F erőt, illetőleg tudjuk a két másik erőnek a hatásvonalának az irányát. Tehát párhuzamost kell húznunk az alfa 4-5-tel, illetőleg párhuzamost kell húznunk az alfa 0-5-tel. Tehát ez az alfa 4-5-tel párhuzamos, ez pedig az alfa 0-5-tel párhuzamos. Tehát akkor így rendelkezésünkre fog állni az F 4-5-ös erő, illetőleg rendelkezésünkre fog állni az F0-5-ös erő. Tehát ez azt jelenti, hogy a kos a csúszkavezetéknek ezen a felső felületén fog föltámaszkodni, mert egy lefelé mutató erő adódott ki a vizsgálatokból. És kérem szépen menjünk tovább. Egészen biztos az, tehát, hogy ha tudjuk az F4-5-öt, akkor tudjuk az F5-4-et. Tehát ez lesz az F5-4. Ez azt jelenti, hogy a 4-es rúdra működik egy ilyen erő, és ekkor az F3-4-nek ilyen erőnek kell lenni. Tehát ez az F5-4, ez pedig az F3-4. És biztos az, hogy az F4-3 az ezzel ellentétes lesz, tehát az F4-3 az azonos lesz az F5-4-jel, tehát az F5-4 az egyenlő az F4-3-mal. Tehát ott tartunk, hogy tudjuk a 4-esről a 3-asra átadódó erőt. Menjünk tovább, vizsgáljuk meg a 3-asnak az egyensúlyát. Tehát vizsgáljuk meg a 3-as rúgnak az egyensúlyát. Tehát 3-as egyensúlya. Rajzoljuk ki külön ezt a 3-ast. Tehát ez az E csukló, ez a D csukló, ez a C csukló, ez pedig, nem ez, bocsánat, a B a csukló, és C az pedig a csúszka vezeték. Tehát itt most annyit tudunk, hogy tudjuk a 4-esről a 3-asra átadódó erőt. Ez a 3-as, tehát tudjuk a 4-esről a 3-asra átadódó erőt, tehát ez az alfa 4-3, és látjuk abból az erőábrából, hogy ez az F4-3, ez az itt megszerkesztett, vagy az itt meghatározott erő. Tehát, hogyha itt felírjuk a vektoregyenletet, akkor azt írhatjuk, hogy F4,3 plusz ez a kettes tag, F2,3 plusz F0,3-nak kell egyenlőnek lenni nullával. Az F4,3-at ismerjük. Az F2,3 az a csúszkavezetéken keresztül a kettes tagról a hármas tagra átadódó erő. Erről annyit tudunk, hogy ez, mivel nincsen súllódás, merőleges a csúszkavezetékre, de az, hogy a csúszkavezeték mentén hol hat, azt a hármas egyensúlyából nem tudjuk tisztázni. Tudjuk tisztázni viszont a kettesnek az egyensúlyából, tehát a kettes egyensúlyát, hogyha felírjuk, akkor a kettes egyensúlyánál az F1,2 meg az F3,2 erő szerepel. Tehát átadódik a kettesre egy erő a meghajtó karról a B csuklópontban, és átadódik a kettes erő a csúszkavezeték mentén a hármas testről. Most egyrészt a hajtórúdról átadódó erőről annyit tudunk, hogy át kell, hogy menjen a csuklóponton. A csúszkavezetékről átadódó erőről pedig annyit tudunk, hogy merőleges kell, hogy legyen a csúszkavezetékre. Most ez a két feltétel, meg még a két erő egyensúlyi feltételéből következik az, hogy egyrészt merőleges is kell, hogy legyen ez az erő a csúszkavezetékre, másrészt át is kell, hogy menjen a csuklóponton. Tehát a hatásvonal, az alfa 1-2 hatásvonal, ami azonos az alfa 2-3-mal, az ennek a feltételnek kell, hogy megfeleljen, tehát át kell, hogy menjen a B csuklóponton, és merőleges kell, hogy legyen a csúszkavezetékre. Tehát ezzel ki tudjuk választani azt a hatásvonalat, ami hatásvonalon működik a kettesről a hármasra átadódó erő. Tehát tudjuk az F4-3-at, és tudjuk ennek a hatásvonalnak magát a hatásvonalat. Itt akkor most három erő egyensúlyáról van szó, tehát ezt a két ismert hatásvonalat meccésbe kell hoznunk, és biztos, hogy a harmadik hatásvonalnak át kell menni a meccésponton. Tehát ez az alfa 2-3, ez pedig az alfa 0-3. Most ezek figyelembevételével meg tudjuk rajzolni a hármas tag egyensúlyát kifejező erő háromszöget. Tehát kezdjük azzal, amit ismerünk, az az F4,3, azt ebből az ábrából tudjuk átvenni. Tehát átvesszük az F4,3-at. Tehát ebből indulunk ki, hogy tudjuk az F4,3-at a korábbi vizsgálatokból. Tehát ez az F4,3. És tudjuk a másik két hatásvonalnak az irányát. Tehát egyrészt tudjuk ezt az irányt, meg tudjuk ezt az irányt. Tehát akkor ezzel a két irányjal párhuzamos húzunk az alfa 2-3-mal, meg párhuzamos húzunk az alfa 0-3-mal. Tehát ez a hatásvonal ezzel párhuzamos. Ez a hatásvonal pedig ezzel párhuzamos. Tehát akkor az F4-3-hoz hozzá kell adnunk az F0-3-at, és az F2-3-mal zárul a vektorháromszög. Erőháromszög, az F2-3-mal ellentétes az F3-2. Tehát az F2-3, vagy az F3-2 a 3-asról a 2-esre működő erő az ilyen irányú lesz, tehát ez az F3-2. Kettő, nyilván ezzel ellentétes irányúnak kell lenni az F1-2-nek. Tehát az F2-1-nek meg kell egyeznie az F3-2-vel, tehát az F3-2 az azonos lesz az F2-1-jel. Hogyha ezt most már idáig tisztáztuk, akkor rátérhetünk az egyes hajtókar egyensúlyának a vizsgálatára. Tehát egyes hajtókar egyensúlyának a vizsgálata. Itt két egyenletet írhatunk fel. Felírhatjuk azt, hogy az F2-1 plusz F0-1 egyenlő nullával. Rajzoljuk is meg. Tehát ez a egyes, ez az A pont, ez meg a B pont. Tehát tudjuk, az F2-1-et, azt erről az ábráról le tudjuk olvasni. Az F2-1-et berajzolhatjuk ide. Nyilván átmegy a csuklóponton, ez az F2-1. Ahhoz, hogy az egyensúly fönnálljon, ahhoz egy ezzel párhuzamos hatásvonalú erőnek kell fellépni az A csuklópontban, ez lesz az F0-1. Kérem szépen, ezek nyilván, ezeknek az eredője nullával egyenlő, viszont nyomatékot fognak adni, egészen pontosan egy óramutató járásával ellentétes nyomatékot, ezt egy óramutató járásával megegyező nyomatékkal lehet egyensúlyozni, és ez lesz az M0-1 nyomaték, amit keresünk. Tehát az M0-1 az egyenlő lesz a T1-szer F1-2-vel, vagy F2-1-jel, és az iránya az pedig a óramutató járásával ellentétes lesz. Nyilván a T1 az megint csak az F2-1 és az F0-1 hatásvonalaknak a merőleges távolságát jelenti, és ezzel a feladatot meg is oldottuk, mert meg tudtuk határozni, tehát azt a nyomatékot, ami szükséges ennek az F, ha úgy tetszik, forgácsoló erőnek a létrehozásához. Abban az esetben, hogyha surlódástól eltekintünk, illetőleg, hogyha eltekintünk a tehetetlenségi erőktől, tehát azt mondhatjuk, hogy ez az M0-1, ez a szükséges meghajtó nyomatéknak a minimuma. A valóságban ennél biztos, hogy valamivel nagyobb nyomatékra lesz szükség. Később meg fogjuk majd nézni a surlódásos esetet, és látni fogjuk, hogy valóban a surlódás azt eredményezi, hogy nagyobb nyomatékra lesz szükség. Előtte viszont még oldjunk meg egy másik feladatot surlódásmentes esetre. Tehát újabb példa, ami egy kicsit bonyolultabb, tehát nem egy egyláncú mechanizmusnak a vizsgálata. Tehát negyedik példa. Következő mechanizmust vizsgáljuk meg. Gondoljuk, hogy ez egy profil, amin tulajdonképpen itt egy bütykös kapcsolat van, ami a két szerkezeti elem között megvalósul. És ezt a szerkezeti elemet, ezt függőlegesen vezetjük meg. Tehát lesz egy A, B, C csuklónk, egy D csúszkánk, egy E bütykös kapcsolatunk és egy F csúszkavezetékünk. Az állvány legyen mindenhol nulla, a tagok pedig 1-es, 2-es, 3-as és 4-es. És mondjuk azt, hogy itt ezen a négyesen működik egy erő, ezt az erőt. Ha lehet, hogy ez nem szerencsés, ez az F kényszer jelölés, mert azt gondoljuk, hogy ez egy erő, tehát inkább akkor az F helyett jelöljük a kényszer G-vel. Nem tudom, hogy az előbb is csináltunk-e ilyet, hogy F kényszerünk volt. Lehet, hogy ezt az F kényszert ott is át kellene javítani G-re, nehogy azt gondoljuk róla, hogy itt valamiféle erőről van szó. Tehát ez a F4 erő, amit ismerünk, tehát azt gondoljuk, hogy kvázistatikus vizsgálatot akarunk elvégezni. És a súrródásokat sem vesszük figyelembe. Tehát nem veszük figyelembe a tömegerőket, és nem veszük figyelembe a súrlódást. A kiindulási adatok ugyanazok, mint az előbb voltak, tehát ismerős a szerkezetnek a kialakítása, ismerősek a szerkezeti elemnek a méretei, és ismer a helyzet. Méretek, helyzet, illetőleg ismert a terhelés. A terhelés, ez az egyetlen F4 erő, és kérdés, vagy feladat teljes erőjátékkal meghatározni, hogy mekkora M0-1 nyomatékkal lehet ezt az F4 erőt ezen a szerkezeten egyensúlyozni. Az M0-1 nyomaték, ami az egyes jelű forgatjukat meghajtja. Tehát kezdjük annak a tagnak az egyensúlyával, amely tagon ismerünk valamit, ez a tag a négyes tag. Tehát a négyes tagra működik az F4-es erő, működik a csúszka vezetékről egy F0-4-es erő, és működik a hármas tagról is egy erő. Mivel azt gondoljuk, hogy nincsen surlódás, ezért biztos az, hogy a hármas tagról átadódó erő, az merőleges kell, hogy legyen a csúszka ennek a bütyöknek a profiljára. Tehát biztos az, hogy tudjuk, próbáljunk meg egy merőleges rajzolni, tudjuk a hatásvonalát a hármasról a négyesre átadódó erőnek. Ennek következtében tudjuk azt is, hogy a csúszkavezetékről átadódó erőnek az eredője át kell, hogy menjen ezen a ponton, tehát az F4 hatásvonalának és az F3-4 hatásvonalának a meccéspontján, tehát ide kell berajzolnunk az alfa 0,4-et, tehát a csúszkavezetéket úgy kell kialakítani, hogy ott lehessen az eredő erő. És akkor ennek megfelelően meg tudjuk rajzolni ezt a vektor háromszöget. Tehát rajzoljuk meg ennek megfelelő vektor háromszöget, tehát mi rajzoljuk fel az F4-et, és a másik két irányjal pedig párhuzamost kell húznunk. Tehát ez az F4, és a másik két irányjal pedig húzunk párhuzamost, tehát húzunk párhuzamost ezzel az irányjal, meg húzunk párhuzamost a csúszka vezetékre merőlegesen, tehát ez lesz az F0,4, ez pedig lesz az F3,4. Fordítva. Tehát ez az F0,4, ez pedig lesz az F3,4. Tehát ennek azért valamilyen szinten örülünk, mert látjuk azt, hogy a bütyök profil képes ilyen erőnek az átadására. Hogyha ellentétes irányú erő jött volna ki, annak nem örültünk volna, mert az azt jelenteni, hogy a bütyök profil vonza a hármas rátámaszkodó testet. Tehát ez így idáig rendben van. Utána menjünk tovább, és vizsgáljuk meg a hármasnak az egyensúlyát. A hármasra működik egy F4-3 erő. Ezt az F4-3 erőt meg tudtuk határozni ebben az erő ábrában. Ez az F4-3, az F3-4-jel ellentétes lesz, tehát ez az F4-3 erő. Utána működik egy F0-3, ami a csúszkavezetékről adódik át. Erről annyit tudunk, hogy merőleges a csúszkavezetékre, és működik egy F2-3, amiről első nekifutásban, első lépésben csak annyit tudunk, hogy a hatáson át kell, hogy menjen a C ponton. Viszont, hogyha külön megvizsgáljuk a kettesnek az egyensúlyát, a kettes egyensúlyában a kettesre két erő hat csak, az egyesről átadódó erő meg a hármasról átadódó erő. Ez a két erő akkor lehet egyensúlyban, hogyha a hatásvonaluk átmegy a B csuklóponton, meg a C csuklóponton is. Tehát ez a hatásvonala az alfa 1-2-nek, de ez a hatásvonala az alfa 2-3-nak, vagy alfa 3-2-nek is. Tehát nem tudtunk tovább lépni a hármasnál, nem tudtuk megrajzolni a hármasnak, a hármasnak megfelelő erő háromszöget, csak akkor, hogyha figyelembe vettük a kettesnek az egyensúlyát is. Tehát ebből következik az, hogy a csúszkavezetékről a hármasra átadódó erő egyrészt merőleges kell, hogy legyen a csúszkavezetékre, másrészt pedig át kell, hogy menjen a meccéspontja az F3-4 és az F2-3 hatásvonalnak a meccéspontján. Ez itt rendelkezésünkre áll, ezt meg tudjuk itt rajzolni. Tehát ez merőleges a csúszkavezetékre, tehát ez lesz az alfa 0-3. Rajzoljuk meg az ennek megfelelő vektor háromszöget, tehát valószínűleg egyszerűbb, hogyha külön kiindulunk abból, hogy tudjuk az F4-3-at, tehát erőháromszög, tehát a hármas egyensúlyát kifejező erőábrát akarjuk megrajzolni, tehát lesz egy F4-3. Tehát ez az F4-3. Tehát ezt ismerjük, és a másik két irányjal pedig párhuzamost kell húzni. Tehát párhuzamost kell húzni ezzel az irányjal, illetőleg ezzel az irányjal. Tehát ez lesz az F2-3, ez pedig lesz az F0-3. Nyilvánvaló, hogy ezzel ellentétes irányú az F3-2. Na most az F3-2-ből következik az, hogy az egyenlő a mínusz F1-2-vel. Tehát az F3-2 az egyenlő lesz az F2-1-jel, tehát az F3-2 az egyenlő az F2-1-jel. És ha most külön megvizsgáljuk az egyesnek az egyensúlyát, akkor azt mondhatjuk, hogy az egyesnél ismerünk itt egy F2-1-es erőt. Tudjuk erről az F2-1-es erőről, hogy a hatásvonala átmegy a B ponton, és mekkora a nagysága. A nagyságát kiszerkesztettük, vagy megszerkesztettük. Vizsgáljuk az egyes tagnak az egyensúlyát. Erre az F2-1 működik, meg az F0-1 működik, hogy ez az egyenlet teljesüljön, ez szükség van arra, hogy az A ponton egy ugyanakkora erő lépjen fel, mint a B ponton, és a hatásvonalok egyezzen meg, hatásvonalak az iránya egyezzen meg. Tehát itt fel kell, hogy lépjen egy F01. Tehát a két erő nagysága meg kell, hogy egyezzen, iránya ellentétes kell, hogy legyen. Viszont így van egy erőpárunk, és ezt az erőpárt kell még egyensúlyoznunk a meghajtó nyomatékkal, az M01-jel, hogyha itt megint jelöljük a hatásvonalaknak a merőleges távolságát, akkor ebből látjuk azt, hogy az M01 az egyenlő T1-szer F2-1 vagy F1-2, és ennek a nyomatéknak óramutató járásával megegyező irányúnak kell lennie. Ezzel egy újabb, több láncú mechanizmusnak a teljes erőjátékát végeztük el, arra az esetre, hogyha azt tételezzük fel, hogy a surlódástól eltekintünk. Vizsgáljunk meg most surlódásos eseteket. A surlódásos esetek azok egy picit bonyolultabbak lesznek, mert itt már tudnunk kell a kinematikai viszonyokat, meg tudnunk kell a surlódásmentes vizsgálatnak az eredményét, nevezetesen a surlódásmentes vizsgálatból azt kell tudnunk, hogy a csúszkán átadódó erő az a csúszka vezeték, tehát milyen irányú, tehát a csúszka vezetéknek melyik oldalán fekszik fel a csúszkába mozgó szerkezet. Tehát itt most tudtuk azt tisztázni, hogy a csúszka vezetéknek melyik oldalán fekszik fel, itt ez a négyes rúd. Tudtuk tisztázni ebből, tehát látjuk azt, hogy a csúszka vezetéknek ezen az oldalán fekszik fel, tehát ezt az esetet kell vizsgálnunk egyrészt, ez ebből látszik, mert a F04 az egy ilyen irányú erőre adódott ki, tehát az F04 egy ilyen irányú erőre adódott ki, illetőleg látjuk azt, hogy az F03 milyen irányú, az F03 az fölülről lefelé mutat, tehát ez azt jelenti, hogy az előző esetben pedig, illetőleg ennél a D-jelű csúszkánál pedig a felső oldalon, tehát ez a négyes test, ez meg a hármas test. Tehát a felső felületen csúszik, ott van érintkezés. Tehát a függőleges csúszkánál a jobb oldali felületen van érintkezés, a felső csúszkánál meg egy felső felületen van érintkezés. Ezt majd figyelembe kell venni a surlódásos vizsgálatnál. Tehát egyrészt erre van szükségünk a surlódásos vizsgálatnál, másrészt arra is szükségünk van, hogy ezek az elemek, tehát a négyes elem, illetőleg a hármas elem, az most jobbra, balra, vagy le, és vagy milyen irányba mozog. Ugyanis ettől fog függni az, hogy milyen lesz a támasztó erőnek az iránya. Na tehát akkor nézzük meg ugyanezt a feladatot surlódásos esetre. Tehát megrajzolom újra a mechanizmust, és azt mondom, hogy kvázi statikus esetet vizsgálok, de figyelembe veszem a surlódást. Tehát kvázi statikus esetet vizsgálok, de figyelembe veszem azt, hogy a surlódás nem egyenlő nullával, és az egyszerűség kedvéért mondjuk azt, hogy mind a két csúszka vezetékben ugyanakkor a nagyságú surlódást tételezek fel. Tehát rajzoljuk le ismét a szerkezetet. Jelöljük be megint újra a tagokat és a kényszereket. C, D, E és G legyenek a kényszerek. 1-es, 2-es, 3-as, 4-es legyenek a tagok. És mondjuk azt, hogy azt gondoljuk, hogy a mechanizmusnak a sebesség állapotát ez az omega 0,1 egyértelműen megadja. Nézzük meg, hogy ez valóban így van-e. Ehhez írjuk fel a mechanizmusnak a szerkezeti képletét. A, B, C, D lánchoz kapcsolódik az E, G lánc. Meghajtás az A-nál van. A geometriai szabadságfok az 1 plusz 0, azaz 1. A kinematikai szabadságfok, az pedig lánconként nullával egyenlő. Tehát egy ilyen meghajtás esetén a mechanizmus ez egyértelműen, kinematikailag egyértelmű mozgást végez. Kérném szépen, tehát arról volt az előbb szó, hogy ha van surlódás, akkor számít az, hogy a csúszka vezeték melyik oldalán fekszik fel a test, és még az is számít, hogy milyen irányú az egyes tagoknak a sebessége. Tehát számít az, hogy milyen a V04, a V04-nek az iránya, meg számít az, hogy milyen a V03, tehát számít az, hogy milyen a hármas tagnak az állványhoz képest sebességének az iránya. Tehát kérném szépen, vagy azt mondjuk, hogy elvégzünk egy kinematikai vizsgálatot, vagy hát ilyen egyszerűbb esetben akár meg is tudjuk azt mondani, hogy milyen irányú ez a két sebesség. Hogyha ezt a forgatjukat erre forgatjuk, akkor mit gondolunk, hogy ez a hármas tag, ez milyen irányba mozdul el? Jobb felé mozdul el. Tehát anélkül, hogy most a sebességábrát megszerkesztenénk, tehát biztos, hogy ez a hármas V03 az egy ilyen irány lesz. És hogyha ez a V03 ilyen irány, akkor biztos, hogy a 4-esnek pedig lefelé kell elmozdulnia. Tehát tudjuk azt, hogy a V04 az pedig egy ilyen irány. Tehát kérném szépen, akkor mit tudunk? Azt tudjuk, hogy a 3-as az erre mozdul el, itt nyomódik fel, és ezzel az elmozdulással szemben levő surlódóerő koordináta kell, tehát a surlódóerőnek az iránya akkor ilyen lesz. Tehát ez a ρ, ahol a ρ-nak a tangense egyenlő a művel. Tehát a erő irányára van szükségünk, meg a sebesség irányára van szükségünk ahhoz, hogy meg tudjuk mondani, hogy milyen irányú lesz az F03. Az F03 most már nyilván nem ez az erő, ez a merőleges erő, amit ide berajzoltam, hanem a valóságban egy ilyen irányú erő fog fellépni a surlódásnak a következtében. Tehát, ha úgy tetszik, az F03 egy vesszővel jelöljük a surlódásos esetben fellépő erőt. Tehát az F03 egyvesző, ez legyen a surlódásos esethez tartozó erő. És gondoljuk meg, hogy mi lesz a helyzet a függőleges csúszkánál. A függőleges csúszkánál is egy lefelé történő elmozdulásunk van, vagy lefelé mutató sebességvektorunk van. Ez azt jelenti, hogy a 4-es lefelé mozog. Ennek következtében a támaszterőnek megint ezt akadályozó koordinátájának kell lenni, tehát a rószöget azt így kell fölmérnünk, tehát ez lesz, ezen a hatásvonalon fog működni egy F04 egyvesszős surlódásos támasztóerő. Tehát a surlódásos eset, tehát a surlódásmentes esetben F03-mal, illetőleg F04-jel jelöljük a támasztóerőket, és a surlódásos esetben pedig ezeket a támasztóerőket jelöljük F03 egyvesszővel, meg jelöljük F04 egyvesszővel. És akkor kezdjük, most már elkezdhetjük a surlódásos esetnek a teljes erőjátékát. Tehát elindulunk a 4-esből. A 4-es tag egyensúlyának a vizsgálatából. Egyensúlyt vizsgálunk, mert kvázi statikus esetet tételezünk fel, tehát azt az esetet tételezzük fel, amikor a tömegerők elhanyagolható nagyságúak. Ugyanazt a vektoregyenletet kell felírnom egy vesző kivételével, tehát lesz egy F4, ez az ismert terhelő erő, ez az F4. Aztán lesz egy F3-4, meg lesz egy F0-4. Kérném szépen, még egy súrlódásnak a kérdését itt kihagytuk, nevezetesen az E bütyöknél fellépő súrlódásnak a kérdését hagytuk ki, tehát ezt még meg kell vizsgálnunk. Tehát egyrészt az ott fellépő erőnek az irányát, azt tudjuk, hogy az merőleges, súrlódásmentes esetben. Tehát ez a 4-es, és akkor itt van a 3-as. Tehát ez a merőleges. Most itt tudtuk azt, hogy a 3-asról a 4-esre átadódó erő az egy ilyen irányú erő. Tehát ez a 3-asról a 4-esre átadódó erő, F3-4, ennek kiadódott ez az irány, és tudtuk azt is, hogy a 4-esről a 3-asra átadódó erő az ilyen irányú lesz. Ezt az előző vizsgálatban tisztáztuk. Most gondoljuk meg, most jön a kinematika, kérdés az, hogy a 3-asnak az E pontja ez ezen a profilon felfelé mozdul el, vagy lefelé mozdul el. Tehát, hogyha ezt erre hajtjuk meg, akkor az E pont erre megy, jobb felé megy, akkor nyilván lefelé nyomja ezt a profilt, tehát a V 3-ashoz, a 4-eshez képest a 3-as, az ilyen irányú sebesség lesz, tehát ez lesz a V 4 3, tehát a 3-as tagnak az E pontja a 4-eshez képest így fog elmozdulni. Most ebből mit tudunk mondani? Ebből azt tudjuk mondani, és az E3-at így támasztjuk meg. Tehát az F4-3-nak akadályoznia kell súrlódásos esetben az E3 pontnak a felfelé, jobbra felfelé történő elmozdulását. Tehát a támasztóerő súrlódásos esetben ilyen kell, hogy legyen, hogy itt erre az oldalra kell felmérnünk a rószöget, tehát itt fel fog lépni egy F4-3 egyveszős erő. Tehát itt lesz egy F3-4 egyveszős, meg lesz egy F0-4 egyveszősünk is, tehát nyilvánvalóan ezzel az F4-3-mal ellentétes irányú erő lesz az F3-4 egyvesző. Tehát nem csak a csúszkánál kellett tisztáznunk a súrlódásból következően az előző esethez képesti eltérést, hanem még a bütyöknél is tisztáznunk kellett. Tehát kérném szépen, meg kell rajzolnunk ezt a vektor háromszöget, kiindulva az F4 ismeretéből. Tehát induljunk ki az F4-nek az ismeretéből. Ez az F4. És akkor a súrlódásmentes eset volt, tehát azt csak így emlékeztetőbb berajzolom, hogy ilyen volt a súrlódásmentes eset. Most ehhez képest azt tudtuk tisztázni, hogy a az F04 most nem vízszintes lesz, hanem a vízszintestől eltérő lesz, tehát ide föl kell mérnünk egy rószöget. Sőt, egy kicsit kisebbre veszem ezt az F4 erőt, hogy kiférjen a táblára. Tehát ez az F4 erő, és akkor volt súrlódásmentes esetben egy vízszintes erőnk, meg egy profilra merőleges erőnk. Most a vízszinteshez képest föl kell mérni egy rószöget. Tehát ide föl kell mérnem egy rószöget. Ez lesz súrlódásos esetben Csánat. Biztos, hogy így jön ez. A 3-asról 4-esre átadódó erőnek a Ja, most nem erről van szó, bocsánat, tehát rosszat néztünk, tehát most ezt csináltam, tehát ez így rendben van. Utána itt pedig ezt a rószöget a surlódásos mentes esethez képest lefelé kell mérni, tehát ide kell mérni a rószöget, tehát ide kell felmérnem a rószöget, és ebből látszik az, hogy a surlódás mentes esethez képest lényegesen nagyobb erők jönnek ki, emiatt a kis szögeltérés miatt is. Tehát itt akkor lesz egy F3-4, egy veszős, meg itt lesz egy F0-4, egy veszős erő. Tehát egyrészt ezt mértem fel ide fölülre, és ezt mértem fel ide. Tehát a surlódásmentes eset ez volt, ettől lefelé mértem fel a rószöget. És itt adódott ki a surlódásos esethez tartozó F3-4. És akkor megyünk tovább, megvizsgáljuk a 3-asnak az egyensúlyát. Az F4-3-ból tudunk tovább menni. Az F4-3 az egy ezzel ellentétes irányú erő, tehát itt most akár megcsinálhatom azt is, hogy ide mérem fel, vagy ide rajzolom az F3-4 egyveszőt, és ezzel ellentétes lesz az F4-3 egyvesző. Tehát az F4-3 egyvesző szerepel ismertként a 3-as egyensúlyát kifejező egyenletben. Ehhez jön hozzá az F0-3 meg egyvesző, meg ehhez jön hozzá az F2-1. Az F2-1 az nem különbözik az előző esettől, mert a csuklónál nem gondolkozunk surlódásban. Tehát akkor az F4-3-mal kell folytatni a dolgokat. F4-3-mal folytatjuk. Tehát föl kell mérnünk az F4-3-at. Tehát ez az előző, tehát ez ismert. Az F4-3 kiadódott ebből az egyenletből, és az F4-3-ról kiderítettük azt, hogy az F4-3 az egy ilyen irányú erő. F4-3, ez egy ilyen irányú erő. Most itt 3-asról 4-esre átadódó erő. Rosszul rajzoltam be az irányokat, kérném szépen. Tehát fordítva vannak az irányok ezen az ábrán. Tehát az F4 az felfelé mutat, ebből következik, hogy az F0-4 az balra felfelé mutat, és lefelé mutat az F3-4 egyvesző, és az F4-3 az pedig felfelé mutat. Tehát az F4-3 egyvesző az egy felfelé mutató erő. Tehát nyilvánvaló, a 4-esről a 3-asra egy olyan erőnek kell átadódni, ami megtámasztja azt a jobboldali rúdvéget. Mit tudunk az F03-ról? Az F03-ról tudjuk azt, hogy nem merőleges lesz, hanem a merőlegestől így fog eltérni, tehát rajzoljuk be a függőleges irány, de a függőlegeshez képest egy ilyen rószöget kell felmérnünk. A 2-esről a 3-asra átadódó erőnek az iránya viszont változatlan. Tehát a 2-esről a 3-asra átadódó erőnek az iránya változatlan. Tehát itt fog kiadódni az F03 egyvesző, és itt fog kiadódni az F2-1. 2, 3. Tehát látszik az ezen az ábrán, hogy az F4, 3 nagyobb, mint csúrlódásmentes esetben, és látszik ezen az ábrán, hogy az F2, 3 is nagyobb, mint csúrlódásmentes esetben. Tehát tulajdonképpen ez az F2, 3 nem az az F2, 3 lesz, amit az előbb meghatároztunk, hanem annál egy nagyobb erő lesz. És ettől a pillanattól kezdve meg már nincsen változás. Tehát ez, mondhatjuk azt, hogy ez legyen egy F2, 3 csillag. Ez nem F2-1, hanem ez egy F2-3 csillag. Biztos az, hogy ez az F2-3 csillag, ami a surlódásos esethez tartozik, ez nagyobb, mint az F2-3, a surlódásmentes esethez tartozó erő. És a további lépések azok már ugyanazok, mint surlódásmentes esetben. Tehát meg kell vizsgálnunk azt, hogy még egy lépést kihagytunk. Tehát nagyon fontos lépés az, hogy itt azt mondtuk, hogy nem lesz merőleges. Tehát még a hatáson, még a csúszkáról átadó erő is máshol fog hatni, mert ez nem merőleges. Tehát ez a merőleges irány, amit ide berajzoltam. Ehhez képest most a ρ az egy ilyen irány, tehát ebbe az irányba kellett fölmérnünk a ρ szöget. És akkor a kettőnek, tehát nem a merőleges irányjal kell elmetszetnünk, hanem ezzel a rószöggel felrajzolt irányjal kell elmetszetnünk a hatásvonalat. És ezen a ponton kell, hogy átmenjen a támasztóerőnk, az állányról a hármasra átadó támasztóerő, de ez nem lesz merőleges, hanem kiderítettük azt, így sikerült letörölnöm, hogy milyen irányba kell a rószöget felmérni. A rószöget azt ebbe az irányba kell felmérni. Tehát itt is van még egy rószög. Tehát itt a támasztóerőnek a hatásvonala is máshova fog kerülni. Nem fog különbözni az F2-3 csillagnak az iránya az F2-3-tól, viszont itt a hatásvonalakban más lesz a helyzet. Tehát ez a metszéspont, ez nem az a metszéspont, ami az előbb volt, mert ez a metszéspont a merőleges selvet metszéspontja volt a BC egyenesnek. Ez a metszéspont is arrébb kerül, és még változik az is, hogy nem merőleges ez a hatásvonal, hanem ez a hatásvonal is bezár egy. Valószínűleg nem ebbe az irányba, nem emlékszem már, hogy mi volt felrajzolva. Másik irányba kellett fölmérni, igaz? Tehát nem ez lesz, nem ebbe az irányba kell a rószöget felmérni, hanem a másik irányba kell a rószöget felmérni. Tehát a rószöget itt kell felmérnünk, és akkor ez lesz az F03 egyvesző, azaz a surlódásos támasztó erőnek a hatásvonala. Persze az F03-ról tudjuk azt, hogy a felül támaszkodik meg, tehát ezért felülről lefelé fog mutatni. Menjünk tovább. Tehát tudjuk azt, hogy ez a kettesről a hármasra átadódó erő, ez lesz a vele ellentétes lesz a hármasról a kettesre átadódó erő. A hármasról a kettesre átadódó erő lesz, a kettesről az egyesre átadódó erő is. Tehát meg kell vizsgálnunk az egyesnek a helyzetét is, tehát ez lesz az F2-1 csillag, ez az F2-1 csillag, ez egy azonos az F3-2 csillaggal. Az irányok azok itt ebben az esetben már változatlanok, akkor itt lesz egy F01 csillag, és tehát ez egy óramutató járásával ellentétes nyomatékot ad, és ez az M01 pedig ez az M01 csillag, ez ugyanaz a T1 szorozva az F2-1 csillaggal, viszont egész biztos az, hogy az F2-1 csillag az nagyobb, mint a surlódásmentes esetnek az F2-1-je. Tehát itt most arról van szó, hogy ezt a szerkezetet tulajdonképpen úgy akar, tehát ez most lényegében egy meghajtás. Meghajtásként működik, tehát itt most a terheléssel ellentétes irányban akarjuk a szerkezetet mozgatni. Tehát ha ez az erő a terhelés, és a szerkezet lefelé mozog, akkor nyilvánvalóan egyrészt egyensúlyoznunk kell ezt, ennek a hatását, másrészt a surlódásnak a hatását is még ki kell termelnünk, tehát ezért biztos, hogy az M01 csillag az nagyobb lesz, mint az M01 a surlódásmentes esetnek a szükséges nyomatéka. Tehát kérném szépen, látszik az azért, hogyha ilyen surlódásokat is figyelembe veszünk, akkor az erőjáték lényegesen bonyolultabb, viszont nyilván ez a valósághoz közelebbi képet ad. A surlódás figyelembevételére még a következő héten is megcsinálunk egy feladatot, nevezetesen a kulisszás hajtóműnek a teljes erőjátékát fogjuk surlódásos esetre is megcsinálni. Köszönöm szépen a figyelmet!